A mai írásrészünk az Márk evangéliumában van, mert folytatjuk a Barbár Jézus sorozatot. Ez a nyári sorozatunk is. 6. fejezet, első hat versét fogjuk megnézni. De minél inkább megyünk bele, annál inkább látom, hogy még mindig csak ismerkedünk Jézussal. Tehát tényleg, sokszor azt hisszük, hogy ismerjük őt, de nem ismerjük őt. Tényleg nem ismerjük őt. Valamit megismerünk belőle, de újra meg újra, hogy hiába olvastad el 10-szer vagy 20-szor az evangéliumokat Jézus életére, csak lesz arra, hogy újra meg újra meg tud lepni. Meg lesokkolni azt, hogy mit mond, hogy mond, mit csinál, mit nem csinál. És újra meg újra arra jövök rá, és jövünk rá igazából együtt szerintem, hogy akár egész életünkben tanulmányozhatjuk őt, és mégis csak egy icipicit ismerünk meg abból, aki ő valójában. Ja, hogy mennyire csodálatos ő, hogy mennyire hatalmas ő, hogy mennyikora szeretet van ő benne. És aztán azt is, hogy micsoda lázadó volt ő maga korában. Ja, úgyhogy Márk 6. Azt a részt nézzük ma meg, amikor Jézus hazautazik. Ez sokszor az embert, amikor megtért, lesokkolja mindig a hazalátogatás emléke, hogy hazamész a családod körébe, és úgy visszahúznak, vagy úgy lesokkol, vagy te fel vagy dobódva, lelkesedve, és aztán viszed, és mint a jegesvödör kihívás, így zutty, megkapod, és aztán visszajössz kullogva. Hát valami hasonló történik itt, tehát Jézus hazautazik, és látni fogjuk azt, hogy azok, akik otthon vannak, hogyan válaszolnak Jézusra. Mindazok után, hogy már mennyi mindent tett, okay? És mennyi mindent tanított. De ezek az emberek kisgyermekkoruk óta ismerik őt. Szóval, első vers. Szóval Jézus ezután a tanítványaival együtt a saját városába ment. Amikor elérkezett a szombat ünnepe, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallották, és nagyon elcsodálkoztak rajta. Hol tanulta ezeket? Miféle bölcsesség ez? Oké, ez teljesen pozitívan. Hogyan képes ilyen csodákat tenni? Tehát, hogy tudod, így összesúgnak a templomban, bögdöskedj, mert ki ez a csávó? Ez jó, nem amit mond, meg amit csinál. Na, ezt írd le, mert azt utána elolvassuk megint, meg gondol, beszélgetünk rajta. Tehát, hogy, és aztán hirtelen hangulatváltás következik a történetben, és azt a különbséget fogjuk majd most boncolgatni ma, hogy mi van a csalódott, először is a csodálat, ugye, mert ez volt az első reakció, csodálat, és aztán egy ilyen teljes összeesés, vagy ilyen összezavarodottság. Mert a harmadik vers azt mondja, figyelj, hogyan képes ilyen csodákat tenni? Hiszen ez csak egy ácsmester. A Mária fia. Nem ő a Jakab, a József, Júdás és Simon testvére? A húgai is itt élnek köztünk. Ezért elutasították, és elfordultak tőle. Jézus ezt mondta nekik. A prófétát mindenhol tisztelik, csak éppen a saját városában, a rokonai között és a családjában nem. És a következő verse lehet azt mondod, hogy hát ezt elgépelték. Mert azt mondja, hogy 5. vers, hogy Jézus nem tudott valamit. Oké? Tehát nem is tudott. Ezt írja, igaz? Nem is tudott. És ehhez nem vagyunk hozzászok, hogy van bármi is, amit Jézus nem tud. Hát ő Isten, ő mindent tud. Nem? Tehát azt mondanád inkább, hogy na, erre a reakció hatására nem akart valamit csinálni. Vagy erre a reakciónak a hatására nem volt hajlandó valamit megcsinálni. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nem tudott. Oké? Nem tudott. Tehát volt valami, amit még Jézus sem tudott felülírni. Nagyon érdekes. Mit nem tudott felírni? Hát az emberek hitetlenségét. Az emberek hitetlenségét abban, hogy Jézus gyógyítani akart, hogy Jézus szolgálni akart feléjük, hogy Jézus üdvözíteni akart, hogy Jézus szabadítani akart. És ezt nem tudta felülírni, hogy ők ebben hitetlenek voltak. Oké? Mert ezt mondja, tehát Jézus hazajött, és azt mondja, 5. vers, és nem tudott ott csodát tenni. Nem is tudott ott csodát tenni, csupán néhány betegre tette rá a kezét, így gyógyította meg őket. És ez nagyon érdekes, ez az egész szituáció nagyon érdekes, hogy az elején még az emberek csodálkoznak Jézuson, most meg Jézus csodálkozik az embereken. Tehát először az emberek csodálkoznak Jézuson, aztán Jézus csodálkozik az embereken, mert a 6. vers azt mondja, nagyon elcsodálkozott Jézus. Azon, hogy a város lakói ennyire hitetlenek. Úgyhogy az egyetlen dolog, ahol Jézus nem tud valamit tenni, és az egyetlen, ahol Jézus elcsodálkozik, és amin elcsodálkozik, az az ember hitével kapcsolatos. Az ember hitével kapcsolatos. Csodálkozott a hitetlenségükön, hogy valami, tehát volt valami, amit az emberekért akart tenni, ott buzgott benne, 1000, vagy nem tudom hány fokon, tehát bődületes fokon, de nem tudta megtenni azt, amit szeretett volna megtenni. Mert volt valami bennük. Na, erről akarok beszélni ma. Erről akarok beszélni. Úgyhogy a címe az üzenetnek az az, hogy csapdában, Názáretben. Ez az üzenet címe. Csapdában, Názáretben. Sokan azt hiszik, hogy Jézus Betlehemben nőtt fel, nem? Jézus Betlehemben született. És Názáretben nőtt fel. Ott volt gyerek. Ott volt fiatal. Ott vált felnőtté. És ott zajlik ez a jelenet, amit olvasunk. És nem ez a hely volt az, ahol a szolgálatát végezte. Ugye beszéltünk már Kapernaumról, az volt igazából a bázisa. Most, tehát Názáretben vagyunk. A legtöbb szolgálatát nem ott tette, ahol nevelkedett, mert egyébként, de ez így van, ezt vettem észre, néha, tehát ahhoz, hogy Isten használni tudjon, el kell hagyd a megszokottat. És ő is ott nőtt föl. Ott már hozzászokott mindenhez. És néha ahhoz, hogy be tudjanak indulni a dolgok, ki kell lépni azokból a dolgokból, amit már nagyon kiismertünk. Mert akkor nagyon-nagyon tudjuk, hogy mit kell csinálni, és hogy kell csinálni. És ez történt Jézussal, és ez egy fontos gondolat. Térve vissza, gondolkozz ezen magaddal kapcsolatban. De Názáretről. Názáret 40 kilométerre van Kapernaumtól. Délnyugati irányban. Megnézel majd egy térképet, meg tudod találni. Kapernaum volt a bázisa. És innen a Kapernaumból mozgott Galilea különböző környékeire, területeire, és tette a szolgálatát, a csodáit, a tanításait. Kapernaumban lett híres, mondhatjuk azt. És mikor azt mondja, amit olvastunk, hogy Jézus ezután a saját városába ment, ez a 6.1, 6. fejezet első verse, az nem azt jelenti, hogy ahol szolgált, ott nem jöttek össze a dolgok, vagy lemerült, vagy valami, és akkor visszament az anyahajóra, haza, a jó kis anyu töltött káposztáját, meg a tesók malacpersejét föltörjük, mert a további szolgálathoz szükség van még támogatásra. És, tehát nem azt mondja, hogy emiatt, hogy feltöltődni ment haza. Meg volt az oka. És egyébként tudjuk, hogy miért ment haza, mert elmondja. De, mert én is el fogom mondani, de vitte magával a tanítványait. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vitte magával a tanítványait. Miért érdekes, hogy elvitte magával az ő kis SWAT egységét, a kommandósait, a 12-t? Hát azért, mert ez az egész, ami itt történik, amit olvastunk, ez része az ő kiképzésüknek. Most hazamegyünk, és majd meglátjátok, hogy mi fog történni, és ezt tudnotok kell. Át kell éljétek, oké? Okay? Mert ezután majd olvasni fogjuk, elolvassuk a 6. vers után, de most ne olvasgasd, majd elolvassuk. Most ide figyelj, hogy Jézus kiküldi őket szolgálatra. De előtte még hazamegy, és viszi magával a desszantosait, oké? Okay? Hazaviszi a fiúkat. És megvolt a célja, tehát nem tévedésből mentek haza, nem ünnepi látogatás volt, igen, már rég járt itt, de céllal jött. Meghívták szónoklatra, tehát tanításos szombaton a zsinagógába, azt olvassuk, hogy ez egyébként szokás volt akkoriban, hogy hívtak meg tanítókat a zsinagógába, és ja, megtartja ezt a beszédét, tanít, az emberek észreveszik, hogy hú, itt valami más van, mint eddig szokott lenni. Másképpen viselkezik ez a srác, mint amikor együtt rugdostuk a port kinn a templom előtt, vagy a játszón, vagy valahol. És másként látják. És amit látunk ebben, amit olvastunk, hogy pont azok, akik a legközelebb álltak hozzá, elutasították. A bűnösök inkább elfogadták őt, mint a vallásosak. És egyébként szomorú. Tényleg szomorú, mikor pont a hozzád legközelebb állók nem értékelnek. Mikor a pont a legközelebb állók hozzád nem támogatnak. Ez tényleg szomorú. És nem fejezik ki a szeretetüket irántad. Találkozom emberekkel, akik még mindig, de még mindig az apjuknak próbálnak bizonyítani, pedig már rég nem él. És az életük arról szól, hogy valamit akarok tenni, vagy valamire akarok jutni, mert annak biztos örülne apukám, ha már nem látja, és erről szól az élete. A motivációja ez. És szomorú, szomorú. És miért alakult ez ki? Azért, mert az apukája sosem mondta rá, hogy büszke vagyok rád, fiam. Vagy lányom. Ja. Úgyhogy van abban valami, amikor valami megerősítést szeretnél hozzád közel álló emberektől. Tényleg van. Abszolút. Tehát vannak ilyenek az életünkben, akiktől fontos, hogy kapjunk elismerést. Vágyunk rá, hogy kapjunk elismerést. Mert ők közel állnak. Nem csak, hogy elmondják, hogy számít, amit csinálunk, hanem fel is néznek rá. Nem tudom, hogy ez egy férfi dolog-e vagy sem, velem kapcsolatosan. Vagy... De én vágyom arra, hogy akik a legjobban ismernek engem, azok felnézzenek rám. Mert az már valami. Mert az, hogy mindenki felnéz a sztárokra, arra nézel fel, amit egy cikkben látsz, vagy egy hírek felkínál neked, de nem látod az életét. De amikor olyas valaki néz fel rád, aki közelről látja az életedet, na az már valami. Mert az nem csak a hamisítványt látja, mert az lát téged. Mindenki mást átvághatok, de akik közel állnak hozzám, őket nem. Ja. Ha ők nem azt gondolják, hogy én szemétláda vagyok, akkor az már valami. Ja. Ugyanez, ja, fájdalom akkor is, amikor egy közel álltól szeretnéd, hogy észrevegyen. Férjek, feleségek, akkor bögdösik egymást. De ez tényleg, tehát tehát nem akartad már, hogy észrevegyen valaki? Ja, tehát ott ülsz mellette talán, hogy észrevegyen már, itt vagyok, férjed vagyok, feleséged vagyok, vegyél már észre. Ja, egyébként nem lenne rossz, ha mindannyian egy pár napot tudnánk egymás cipőjében tölteni. Tényleg, mert akkor úgy látnánk azt, hogy az ő élete, vagy az a helyzet, amiben van, az mivel jár, vagy ő olyan könnyedén csinálja, aztán te belekerülsz, és hát ez nem is olyan könnyű, mint amikor nekem egyedül kell maradnom a gyerekekkel. Fölvilág olyan könnyedén csinálja meg minden. Ja. Tehát csak hogy tudd, hogy csak hogy tudjam, hogy ez mivel jár. És egyből észre tudnánk venni egymást. És ami lenyűgöz Jézus életében, az az, hogy a hozzá közel állók mennyire megszokottak voltak vele. Hogy olvasod ezt a részt, amit olvastunk. De nem ez történik egyébként. Te tudod, hogy jól találkozol ezzel a hétköznapén. Amikor túl közel kerülsz valamihez, akkor teljesen ilyen hétköznapivá válik. Teljesen hétköznapivá válik. Tehát emlékezz, ezek az emberek nem látták Jézusban a megváltót. Nem látták benne, mert ők látták Jézust pelenkában. Tehát megváltó, meg a pelenkás Jézus, tehát valahogy nem bírták összehúzni a kettőt. Tehát nehéz meglátni valakiben a világ megváltóját, ha ismerted őt a dac korszakában, nem? Oké, dac korszak Jézusnál, ez egy teológiai kérdés. Ne menjünk bele, hagyjuk. Mindegy, nehéz meglátni a csodát, ha valamivel megszokottá váltál. Nehéz, oké? Tehát, és ezért idézi ezt a mondást, amit mondott, hogy a prófétát mindenhol tisztelik, csak a saját körében nem. Hát ezek az ellenséges pogányok, akik nem szerették a zsidókat, még ezek is szerették Jézust. Simában befogadták, mint a saját vallásos környezete. Ja, sőt, amikor megjelent nekik, akkor jöttek, hogy hallgassák. Tömegek jöttek össze, és figyeltek rá. De amiben aztán belegondoltam, hogy viszi magával a tanítványait haza, ez is egy érdekes dolog, hogy szerintem a tanítványok nagyon várták, hogy mi lesz otthon. És szerintem lesokkolódtak, mikor ezzel találkoztak. Mert a tanítványok látták azt, hogy emberek hogyan reagálnak Jézusra. Mi történik, hogy mekkora nyüzsgés, mekkora várakozás van körülötte, pak-pak, repkednek a csodák, emberek, tehát folyton valami hihetetlen dolog történik Jézus körül, és most Jézus hazaviszi őket, és így mennek az, hogy na, hazai pályán majd mit fog művelni, azt a mindenit. Ez kegyetlen lesz, nagyon, úgy értem, pozitívan kegyetlen, tehát nagyon jó lesz. Micsoda hatása lesz ebben a kis faluban, csak 500-an élnek itt, hát itt mindenki ki fog pattanni a tolószékéből, meg mit tudom én, tehát... Úgyhogy visszatér 40 kilométer az út, tehát azért nem rövid, ahol elvileg szuper nagy csodák kellenének, hogy történjenek, és mennek, és szerintem Péter agya, gyerekek, már alig várom, hogy megmutasd neki Jézus. Látni fognak, hallani fognak, járni fognak. Mutasd meg neki Jézus, hogy mit tudsz. Biztos, hogy le fognak sokkolódni, mikor meglátnak, hogy mivé lettél. Hogy ácsként jöttél el onnan, de mi lett belőled? Jézus, alig várom, hogy odaérjünk. Alig várom. Úgyhogy otthon prédikál, és jó, és csodálkoznak, és ebben a pillanatban, amikor rájönnek, hogy ki ő, bekategorizálják. Címkét raknak rá, ráhúznak egy dobozt, hétköznapi. Egy közülünk. És abban a pillanatban, hogy bekategorizálsz valamit hétköznapivá, ami egyébként azért lett küldve, hogy különleges legyen számodra, tudod, mi történik? Belebotlasz a csodába, és nem veszed észre. Belebotlasz, és nem veszed észre. És igen. Tudod, mi férjek, amiért annyira oda voltunk a feleségünkben az udvarlás idején, hát, azóta panaszkodunk. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát vannak csodálatos dolgok a randevúk idején, időszakában. Ó, annyira titokzatos srác. Annyira szeretem ezt benne. 10 évvel később nem bírom. Nem szól hozzám. Annyira titokzatos, hogy fogalmam sincs már, hogy milyen a hangja. Vonzó az elején, aztán zavaró a házasságban. Ja, tehát de urak, na, ja, hadd segítsek nektek is. Tehát, ugye a randevúzáskor, amikor találkoztatok, akkor milyen kipattintott, gyönyörű szép hölgyek jelentek meg a randevún, szépen felöltözve, kifestve minden, és akkor még fogalmatok sem volt, hogy ez mivel jár, hogy eljusson arra az állapotra. Ahhoz, amikor majd házas vagy, mikor már házas vagy, ahhoz egy 2 óra kell, hogy eljusson, és azt neked ott kell várnod. Már indulnunk kéne. Nem igaz, hogy de én nem, most nem magamról prédikálok. Tehát nem. Igen, egyébként virág villám. Ja. Na, de ezért mondja ezt a példázatot, hogy egy prófétát mindenhol tisztelnek, csak egy idő otthon nem. Oké, vagyis a hozzád legközelebb állók bánnak a leghétköznapibb módon veled. De hogy mondjak valami mást is. Ez a megszokottság, ez egy ilyen elégedettséget is szül. Tehát mikor valamihez túl sokáig, tehát ott van a közeledben, érinthető, veled van, és csodás, és nagyszerű. De ott van, huzamosabb ideig. Egy idő után már elfelejtesz rácsodálkozni. Tehát így megelégedsz vele. Hogy ez ott van, ez hozzám tartozik, ez az enyém, én kaptam, ja. És megszokottam ezt. És tehát most szeretnék segíteni. Mert ezen keresztül mentem én is. Tehát abba szeretnék segíteni, például, hogy ha az emberek megszokottá válnak veled, akkor csak, hát lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, vedd dicséretnek. Tehát ha emberek megszokottá válnak veled, vedd dicséretnek. Nem esik jól, és ez a folyamat nem kellemes. De csak vedd dicséretnek, mert tudod, minek a dicséret a megszokottság? A kitartásodnak, az, hogy te ott vagy mindig, lehet rád számítani, és nem tesz föl senki kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy meg fogod-e csinálni, és úgy fogod-e megcsinálni, hogy megcsinálod. Oké? Tehát megbízható vagy, folytonos, kitartó. És ezért van az, hogy nem mondják a gyerekeink állandóan, hogy minden nap 20-szor, hogy köszi apu, köszi anyu, mindazért, amit teszel értünk. Mert mindig kapnak enni és inni. Oké? Tehát van egy csoda szekrény a lakásban, kinyitnak, és van benne mindig enni, van benne mindig inni. Tehát érdekes, a ruhák valahogy tisztán bekerülnek a szekrénybe. Nem kell tüzet gyújtani, meg semmi, tehát van villany, és fűtés, és meleg van. De ha ijesztetnéd 3 napig őket. Nagyon hálásak lennének utána egy tálkajáért. Vagy nem tudom, tehát, vagy elzárnád a vizet egy hétre. Ja. Tehát azért nem köszönik meg, mert ezek mindig ott vannak hozzájuk közel. Oké? Tehát megszokottakká váltak. És meg kell ezt értsen például a prédikálásban. Mikor elkezdtem prédikálni, még nem annó, hanem még itt úgy mondom, hogy Szegeden, akkor nagyon sokan dicsérték, meg dicsértétek. Hú, ez jó volt, és hú, ez így, meg úgy, meg amúgy. És aztán elállt. Volt egy pont, amikor elállt. És egy picit úgy belül meg voltam sértve. Hogy most mi van, gyerekek, most akkor... Mert úgy gondoltam, hogy nem értékelnek eléggé. És aztán rájöttem, hogy nem azért, mert már nem jók a prédikációk, nem azért van ez, hanem talán lehet, hogy folyamatosan jönnek jó prédikációk, folyamatosan, kitartóan, rendszeresen, és valószínűleg azt hiszik, hogy már nem kell pacskolgatni a hátamat, meg bugyurkálni az arcomat, hogy motiváljanak arra, hogy legyen még egy. tehát kikönyörögni, kidicsérni belőlem a következőt. Oké, és ezt meg kell tanulni. Ha szolgálsz, ezt meg kell tanulnod. Tényleg meg kell tanulni, hogy onnan tudhatod, hogy valamit jól csinálsz, hogy emberek már nem mondják, hogy milyen jó munkát végzel. Nagyon érdekes. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dicsérjük egymást. És azt sem jelenti, hogy amikor dicsérjük egymást, akkor nem jó munkát végzek. Oké? Tehát van a kettő köz különbség. De tehát, amikor, ja, tehát tudom, hogy jól csinálom, mert azt történik, azért nem dicsérnek agyomban, mert azt történik, amit úgy várnak tőlem. Várnak tőlem. Mert folyamatos vagyok abban, amit csinálok, mert kitartó vagyok abban, amit csinálok. És látom ezt abból, hogy akik távolból hallgatnak, vagy ritkábban, őtőlük sokkal több visszajelzést kapok az üzenetektől, mint tőlünk. Érted? Tehát, mert ők nincsenek úgy hozzászokva, nincsenek annyira közel. Ja, tehát nagyon, nagyon érdekes. Tehát, ha nem dicsérnek meg, az maga dicséret. Ez nem azt jelenti, hogy ez normális, csak te számodra akarom ezt a terhet levenni rólad, hogyha nem dicsérnek meg, az nem azt jelenti, hogy te valamit rosszul csinálsz. Oké, csak gondolkozz a Jézus történetével kapcsolatban. Hogy Jézus nem vált, nem csodatevő azért, mert ők nem dicsérték, vagy nem tartották annak. Oké? Na, tehát azt mondom, hogy tehát amikor azt mondom, hogy jaj, hát köszönöm szépen, hogy megcsináltál valamit időre, az lehet, hogy nem dicséret a részemről, hanem az, hogy hát tudod, egyelőre még úgy én bizonytalannak láttam, vagy kiszámíthatatlannak láttam a dolgot, úgyhogy úgy tényleg örülök, kellemesen örülök, hogy ez most így összejött. És aztán hajrá, gyerünk a következő, és gyerünk a következő. Tehát ez olyan, mint amikor, jaj, Flóráska, köszönöm, hogy megcsináltad az ágyadat. Mi vagyunk mi? 3 évesek? Nem, hát 15 évesen, mert persze, hogy megcsinálja. És mi meg nem esünk hanyat, amikor látjuk, hogy megcsinálja az ágyát. Fruzsika, meg megfullad. Ja. Oké, tehát, de az én példámat nem azért mondtam, hogy meg kell köszönnötök a prédikációkat. Azért prédikálok, mert tűz van bennem. Nem azért, mert bárkitől szeretnék bármit. Oké, tehát jaj, nekem, ha én nem prédikálhatom az evangéliumot. Én erre vagyok elhívva. Úgyhogy, ha küldesz ajándékot, mint ahogy Gizike küldött puszit, köszönöm, én elfogadom, de nem kell ahhoz, hogy csináljam azt, amit csinálok. Nem kell ahhoz. Oké, tehát nincs rá szükségem. Nem kell a túlélésemhez. Nem. Mert ja, Isten már keresztül vitt sok dolgon. És ahogy Jézus is, tehát most azt nem tudom azt mondani, hogy olyan élet vagyok, mint Jézus, de növekszünk. És eljut az ember arra a pontra, ahogy itt Jézus is már ott volt, hogy az engem nem befolyásol már, hogy akik felé szolgálok, ők mit gondolnak rólam. Ahogy Jézus sem zavarta az, hogy mit gondolnak. Elcsodálkozott rendesen, nem tudott sok csodát tenni, de egyébként valamennyit meg tudott tenni. Ez is egy nagyon, nagyon izgalmas részlet. Hogy azért valamit meg tudott tenni. Oké? Megtette, amit tudott. Mert azt mondja, hogy nem tudott csodát tenni, de néhányakra rárakta a kezét, és meggyógyította őket. Tehát nem volt nagy dolog, de néhány dolog megvolt. Megtette, amit meg tudott abban a közegben csinálni. Alul értékelték? Se baj. Megtette, amit tudott. Nem ünnepelték őt? Se baj. Megtette, amit tudott. Észre sem vették annak, aki ő valójában? Se baj. Megtette, amit tudott. Fel sem ismerték, hogy ő már nem a kis Jézus, hanem a megváltó. Se baj. Megtette, amit tudott. Megszokottá lett az egész falu vele? Se baj. Voltak néhányan, akik nem. És velük megtette. Oké? De itt a veszély. Itt a veszély. Mert igen, az segít ez a gondolat, hogy amikor már nem dicsérnek, vagyis amikor megszokottá válnak velem, az felér egy dicsérettel. De, tehát még számomra ez dicséret, addig számukra, akik felé szolgál, de akik felé szolgál, számukra ez veszély. Számomra dicséret, számodra veszély. Számomra dicséret, számodra veszély. Jézus számára úgymond dicséret, de számukra veszély. Miért mondom ezt? Azért, mert amit folyamatosan semmibe vesznek, amivel folyamatosan megszokottá válnak, az egy idő után el lesz véve. Az el lesz véve. Nagyon érdekes. Tehát Jézus megérkezik haza Názaretbe, és ugyanazzal a feltámadási erővel 1000 millió százalékon jön, amivel Márk 5-ben a 12 éves kislányt feltámasztotta, amivel a vérfolyásos asszonyt meggyógyította, aki nem volt megszokott vele. Oda pattant egyből, és azt mondta, életem ez az egy pillanata van, kész. Mindegy, hogy ki mit gondol, vagy leütnek, vagy valami, de én oda megyek, meg fogom érinteni a köntösét. Okay? Tehát számára Jézus nem volt megszokott. És ott van, ezzel az erővel Jézus. És mégsem tud. Ja, mégsem tud. Azt mondja, nem is tudott. Nem is tudod. Nem is tudott. Aztán gondolkodtam én is, tehát velem is megtörténik, hogy megszokott vagyok. De veletek. Ugyanúgy. És újra meg újra, tehát rá kell jöjjek, hogy Isten hatalmas kiváltságot adott. Hogy egy ilyen gyülekezet része lehetek. Hogy az életetek része lehetek. Hogy mi egy gyülekezetben vagyunk. Sokféle korosztály vannak. Fiatalok, még fiatalabbak, gyerekek, idősek, családosok. Tehát ahányan vagyunk, annyiféle. Sok felől jöttünk. Sok mindenem, valaki egészen friss a hitben, valaki meg már a dinoszauruszokat is lepipálta, tehát már előbb voltak hívők, mint egy brontosaurus. És tudod, nem akarok megszokott lenni azzal a kiváltsággal, hogy egy ilyen gyülekezet része lehetek. Tényleg. Tehát, könnyen jöhetünk úgy, hogy igen, ez lesz a következő vasárnap. Vagy csak tudsz, hogy az ördög egy hazug állat. Mert ezt akarja eljutatni veled. Hogy ez a kövi. A kövi vasárnap. Következő vasárnap. Nem, ez nem. Ez, amit csinálunk itt most, ez nem hétköznapi. Ez nem hétköznapi, és nem akarok ezzel megszokott lenni. Nem akarom, hogy a csodám csapdába essen a megszokottságomban. Még egyszer mondom, a csodám csapdába essen a megszokottságomban. Mert erről beszélünk. Ja. Úgyhogy Jézus jön Názaretbe, telve van gyógyítással, telve van feltámadással, telve van szemeket megnyitó erővel, telve van füleket megnyitó erővel, telve van süketek, mindenféle erővel. Tehát megérkezik az erőcsomag Názaretbe. Tehát megérkezik. És nem olyan, mint a kábeleink, hogy minél hosszabb a kábel, annál többet veszít az erejéből, hanem tudod, ő 40 kilométert gyalogolt, és nem veszített az erejéből. Egy grammot se. De az emberek elveszítették az ő erejének a nagyraértékelését. Úgyhogy, mivel elveszítették az ő erejének a nagyraértékelését, bekorlátozták az ő erejét a saját életükre. Tehát az emberek korlátozták be Jézus erejét a saját életükre. Nem Jézus. Majd elmondom. Jó? Majd elmondom. Na, úgyhogy azon tűnődöm, hogy nem ez történik néhányunkkal esetleg az életünkben. Mert emlékszem, és te is emlékszel szerintem, mikor megtértünk, hálásak voltunk. Tehát jó volt megbocsátottnak lenni, nem? Jó volt érezni, hogy megmenekültem. Valahol nagyon rossz helyen voltam, de úgy lehet, hogy a környezetem annyira nem változott, de belül megmenekültem. Jó volt szabadnak lenni, jó volt tudni, hogy van miért élni, jó volt tudni, hogy van kiért élni, Jézusért. És jó volt az, hogy többé nem másoknak kellett megmondani, hogy ki vagyok, meg mi vagyok, meg mennyit érek. Oké? Mert Jézus drága véren vásárolt meg, tehát értékes vagyok. De idővel aztán történik valami. És így elkezdtem nagyra értékelni azt, hogy milyen jó is volt régen ez az áldozati rendszer. Mert újra és újra vinned kellett valami kis állatot. És érezted, hogy fú, ennek meg kell halnia azért, mert én bunkó voltam otthon. Vagy kívántam valamit, vagy hazudtam. És most ezért viszem ezt az állatot föláldozni, tudod, a zsidók törvényekben. És érzem az égett hús szagát, érzem a kiontott vér szagát, és fú, ez kerül valamibe. De számunkra a kegyelem korszakában egyszer és mindenkorra Jézus vére mindent elintézett, ráadásul 2000 éve történt ez, tehát a disznóságaink közepette ma nem érezzük annyira, hogy mekkora ára van ennek. És csak mert hétköznapi válik, csak mert nem érezzük. Nem érezzük. Tehát mivel nem érezzük, megszokottá válunk. És mikor megszokottá válsz, elveszíted az erőt. És tényleg néhányunk egyszerűen hasra esünk a csodánkban. Annyi ideje ott van az órunk előtt, és hasra esünk benne, mert nem ámulunk rajta. Mert már nem akad meg rajtunk a szemünk. Hanem átnézünk fölötte. És nem tudom, hogy melyikőtökhöz szól ez igazán, tudod? Isten tudja és irányítja ezt, de csak arra kérlek, hogy maradj ámulatban. Csak maradj ámulatban. Ne húzódj vissza. Ne húzódj vissza zsebretett kézzel, és csinálj úgy, minthogyha a te, tudod, a passzáció, honnan fúj? Onnan. Hogy hát én elhoztam magam ide. Nem. Isten hozott el téged ide. Isten hozott el téged ide. Figyelj, ha őszintén akarunk lenni, miért lennénk azok, akkor szükséged van a kegyelemre. Mindegy, mennyire próbálod esetleg magabiztosan lemenedzselni az életedet, meg a helyzeteidet. Szükséged van Isten kegyelemre. Ha nem áradna feléd ma is, sehol nem lennél. Ha nem áradna feléd Isten kegyelme, nem tudnál lélegezni. Nem tudnál lélegezni. Úgyhogy ne jázd meg a kemény vagyok, meg a minden tudok figurát. Nem, nem. Vannak dolgok az életben, amik nagyon jól tudod, hogy nem történtek volna meg, nem lett volna meg, ha Isten nem lett volna ott, abban a helyzetben. Nem. Nem. Úgyhogy ne kényelmesedj bele. Ne gondold, hogy most már kiérdemelted 20 év kereszténység után. Ne viselkedj úgy, mintha Isten már tartozna neked valamivel. Sokan pattognak Isten előtt. Egy pár ilyen prédikációt hallottam, hogy Isten tartozik nekünk, mert ő az apu, mi a gyerekek. Úgyhogy ő tartozik nekünk, mivel gyerekei vagyunk. Áldással, ezzel, azzal, jóléttel, egészséggel, töttörö-töttörö. És nyugodtan az imáinkba követelhetjük, mert mi vagyunk az ő gyerekei. Hát ez milyen pofánköpése Istennek? Ez dehogy. Minden nap egy ajándék. Minden lélegzet egy ajándék. Ezért mondja azt, hogy minden élő dicsérje az Urat. Mert élsz. Érted? Tehát, hogy most lélegzel. Azt mondja, hogy egyébként minden élő lélek, vagy lélegző. Dicsérje az Urat, vagy tapsoljon az Úrnak. Mindenki, akinek hangja van, használja a hangját, hogy dicsérje őt. Úgyhogy Isten ilyen egyszerű módokon belép az életünkbe, és mi meg átesünk rajta. Mert valami nagyon fontos dolgunk van. Oké? És ez az a pillanat, amikor azt mondták, hogy hát ez nem az ácsmester? Tudod, betoppan Isten, és hát ez nem az ácsmester? Puff, átestek rajta. És azt hitték, hogy igazából Jézus esik át rajtuk. Szórakozik velük. Hát ez még mit gondol magáról, hogy így beszél, meg kicsoda ő, hát tényleg. És nagyon tetszik, hogy szólítják. Azt mondják, ez csak az ácsmester. Ez. Tudod, ez csak. Tehát röhely. Tehát 500-an élnek a faluban. Nagyon jól tudják a nevét. Ki nem mondanák. Más nevet adnak nekik. Ácsmester. Megszokottak. Várján, ez csak a Mária fia. Hát ilyet nem csinálunk. Hát nem így hívják a gyerekeket. Mindig az apáról nevezik el. Vagy mindig így utalnak. Sosem utalnak az anya, hogy már sosem mondják azt, hogy József lehet, hogy itt már meghalt az apja. De mindig is úgy mondják a zsidó kultúrában, mindig az, hogy az apa fia. Oké? Tehát ezt kellett volna mondják, hogy a József fia. Na de várj, hát megszokottak. Ők látták, hogy Mária elindul Betlehembe onnan, népszámlálás, hogy megszülje a kinek, ki és ez a gyerek. Biztos, hogy József. Vagy, hát én nem is. Ja, azt mondta, hogy Istentől van. Úgy jött haza. Szülés után, hogy Istentől van. Persze. Igen, Istentől van. Érted, hogy teljesen megszokottak. És igazából, tehát sértően beszélnek róla. Tehát a pletyka, azt az 500 ember tudta a pletykát, hogy hát az József fiának biztos nem mondhatjuk, mert... És ez az érdekes, hogy nem abban kételkedtek, amit tett, hanem abban, ahonnan származott. Honnan is jött? Ja, Názáretből. Ja. Tehát közülük való volt, úgyhogy ránéztek, hú, ez jó, első hangzása jó volt, aztán gyorsan rájöttek, hogy ő közülünk való, és a különlegesség így puty, elmúlt. Na, de, vigyük tovább a gondolatot, mi okozhatja... vagy okozhat ezt a gondolkodást részükről. Tehát mi volt Názáretben, ami egy ilyen csapdába ejtette az ő szemüvegüket, észlelésüket, szemüveget. Hogy, tehát ugyanazt nézem, tehát ti nem változtatok, de az égem egy kicsit homályosak vagytok, de nem ti vagytok homályosak, hanem az én látásom. Oké? Tehát mindjárt rendben van minden, amikor fölveszem. Tehát ott nem változott semmi. Tehát mi okozta ezt a különbséget? Hogy a valóságot, Jézust másképp látják. Na most kérdezhetnénk, hogy talán Mária tudja, de Mária nem tudja. Lehet, hogy karácsonykor énekeljük ezeket a dalokat, hogy Mária sok mindent tudott, de nem tudott. Igazából Jézus családja a 3 év szolgálata alatt végig azt hitték, hogy Jézus meghűlt. Márk 3-ban, abban most nem is mentünk bele ebbe a sorozatba, Márk 3-ban ment az egész pereputy Jézusért. Na jó, most már hozzuk haza, mert mondanak róla, hogy hülyeségeket beszél, meg csinál, tehát ez teljesen megbolondult. Tehát a saját családja, tehát a testvérei, tehát mindenki azt, hogy ez nem, bolond. Bolond. Oké? Tehát Máriát nem kell kérdezni. Ő nem tudta. Viszont van egy másik fickó, Nátánál. Nátánál, ő tudta. jó összerakni ezeket a dolgokat a több evangéliumból is. És tehát Lukás 4-ben azt mondja, hogy megsértődtek, megbotránkoztak. Ugyanez a jelenet van Lukás 4-ben, megbotránkoztak. A szó az a skandalon, ami azt jelenti, hogy csapdába esni. Innen jön az üzenet címe is. A megbotránkozás, az tulajdonképpen ez egy megbotlás és csapdába esés. Tehát amikor megbotolsz és beleragadsz abba a dologba. Ezt jelenti a szó, csapdába esni. Skandalon, ez a megbotránkoztatás. Az ördög szeret megbotránkoztatni, tehát hogy csapdába ejtsen, megfogjon itt, és ott maradjál. Oké, tehát mitől sértődtek meg ezek az aranyoskák? Mi van a názáretiekkel? Valaminek kellett lennie, hogy a gyógyító eljön, hogy gyógyítson betegeket, de ők elutasítják. Eljön, hogy a démonizáltakat megszabadítsa, de elutasítják, elküldik. Pedig ő tudná megcsinálni. Úgyhogy mi volt? Mi volt, ami miért a szabadítójukat elutasították? És Nátanál elmondja, és nem sokat beszél a Bibliában, de figyelnünk kell oda a szavaira, ez János evangélium első fejezetében van, mert az ő szavai elárulják, hogy miért volt annyira limitált Isten ereje közöttük. Oké? Elárulja, hogy gyakran miért nem tudja megtenni Jézus azt, amit akar az életünkben. Tehát a jelenet így, ez történik. Fülöp szalad Nátánelhez, a barátjához, mert éppen találkozott a megváltóval. És ez történik sokunk, amikor találkozunk a megváltónkkal, rohanunk. Keressük a barátainkat, mindenkit, mert lelkesek vagyunk. Visszük Jézushoz az ismerőseinket. Vagy Jézust az ismerőseinkhez. Úgyhogy Fülöp szalad újságolva, vagy megtaláltam. Nátánael, tudod, amiről együtt tanultunk, vagy tanultatok, ti okosabbak vagytok, mert te nagyon farizeus, megtaláltuk, megtaláltam. És, de tényleg így van ez, tehát megtaláltuk Jézus, mondjuk mindenkinek, gyere el Gyülibe, gyere el velem Gyülibe, gyere el velem, nem szeretem a gyülekezeteket. De az a gyülekezet, ahol én járok, az nem normális, szó szerint. Tehát, nyugodtan mondhatod, az nem normális. Nem baj, már voltam gyülekezetben. Nem baj, ide el kell jönnöd velem. Szózod. Persze, ilyen könnyen menne. De hogy, tehát ott van, azt mondja, János 1.45, később Fülöp találkozott Nátánnal, és elújságolta neki. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. És most figyelj. Jézusnak hívják. József fia. És Názáretből való. Bocs, mit mondtál? Mit mondtál? Hova való? Mi? Hogy? Mi? Názáretből? Jó, József fia. Igen, ezt mondták. Ja, meg hogy Isten fia, meg ilyenek. És Nátánaelnek a reakciója egyszerűen segített megértenem, hogy a názáreték miért utasították el Jézust, és maradtak le a csodáiról. Segített megértenem, hogy miért vagyok hajlamos bizonyos embereket eltolni magamtól. Segített megértenem, hogy miért utasítom el sokszor emberek szeretetét. Pedig adni akarnak. De valamiért elutasítom, én pedig valami mást utasítok el. Nem azt, amit adni akarnak, valami mást. Mert amikor Fülöp elújságolt, hogy megtalálta azt, akkor izgatott lett. Oké? Tehát felpezsdült. Megtalálta. De amikor meghallott, hogy hová valósi, összeomlott. Nátán el így válaszolt, 46. vers. Ugyan, mi jól jöhet Názáretből? Ugyan már, mi jól jöhet? És aztán azt mondta, gyere, nézd meg magad. És azt hittem sokáig, hogy azért utasították el Jézust, és sértődtek meg, estek a sértődtség csapdájába, mert megszokottak voltak vele. De most már látom, hogy azért utasították el, mert önmagukat utasították el. Érted ezt? Nem azért utasították el Jézust, mert Jézussal volt baj. Hanem azért utasították el, mert önmagukkal volt bajuk. óriási különbség. Nyilvánvalóan volt hírneve Názáretnek, Jézus tette híressé végül is, mert őt is őt úgy hívják a názáreti. De hogy így érzek néha magammal kapcsolatban is, mert ismerem magam, és tehát amikor megsértődtek rá, akkor nem őt utasították el, hanem tehát nem Jézust, hanem azt a rossz hírnevű várost, vagy falut, vagy porfészket, ahogy ők gondolkodtak róla, egy az utolsó kis semmire kellő názáreti kis falut, ahonnan amúgy semmi jó nem származhat. Ide senki nem akar jönni, nem olyan, mint Jeruzsálem, a nagyváros, a nagy gyülekezet, a nagy, a szellemi fellegvár. Nem. Ez egy kis szakadt porfészek, és ez az Ipse közülünk való. Tehát nem az, hogy nem hitték el, amit tett, hanem nem hitték el, hogy valaki, aki közülük való, ilyet tehet. Elképesztő csodák, de amikor Názárettel kellett összehozni ezeket az elképesztő csodákat, akkor az nem fért bele a dobozba. Nem fért bele a gondolataikba. Mert tőlünk semmi jó nem jöhet. Hogy én. És amikor olyan képed van önmagadról, amit mások formáltak, a kis generációk visszamenőleg formálva lehet a képed önmagadról. Lehet, hogy nem is te mentél keresztül egy csomó dolgon, amit már a szülőd, meg a nagyszülőd szépen beletáplált, hogy te mi vagy, ki vagy, és milyen vagy, és mire való vagy, és mit érsz, és mit nem érsz. Sztereotípiák, előfeltételezések, általánosítások, bukások. És eljön ez a pont, amikor tényleg elhiheted, tényleg elhiszed magadról, hogy belőlem semmi jó nem jöhet. És néhányan ma itt Názáret csapdájában vannak. Mert vannak dolgaitok a múltból, amit hoztatok. És mondom, lehet, hogy még csak nem is te voltál az oka. Csak beléd neveltek egy védelmi mechanizmust, hogy nehogy azt a hibát elkövesd, amit mondjuk a szüleid elkövettek. És aztán ezért te nem vagy nyitott senkire. Mindenkit távol tartasz. Mindenkit fölcímkézel, mert az saját címkémmel egyszerűbb az élet, mert tudom, hogy mire számítatok embereknél. És közben nem téged értek sértő. Tehát egy csomó dolog lehet. És tudod, azért mondom ezt, mert beszéltünk Ádám a cuki Jézusról, de nem fogunk. Hanem tudod, Jézus beletoppan az ilyen világunkba. Beletoppan a 3D-s életünkbe Jézus. És akkor ott vannak törések. Ott lesznek arcúcsapások. Ott a valóság arcú fog bennünket csapni, amikor Jézus elkezdi szólni a valóságot. Nem csak bibliai idézeteket dobál nekünk, hanem meg fogja szólítani az életünket. És valós helyzeteket meg fog említeni a saját életünkből. És ez nem kényelmes. Mi meg közben ott vagyunk, és hát semmi jó nem származott tőlem. És sokszor azt hiszük, hogy azért, mert nem a mi hibánk, attól még nem lehetek a börtönébe, dehogy nem. Erről beszélek. Simán. Tudod, valaki szexuális molesztálás áldozata. 5 éve, 10 éve, 20 éve. Nem az ő hibája volt. De nyilvánvalóan a következő, az élet hátralévő részét ez alapján, a szemüveg alapján fogja nézni. A kapcsolatét ez alapján fogja nézni. Ezek az érzelmek ott lesznek benne. Tehát benne lesz a jövőjében ez. Vagy bukott kapcsolatok, elbukott házasságok. És akkor kialakul, hogy jöhet bármi jó is belőlem? Hát nem vagyok képes normális kapcsolatban lenni emberekkel, tényleg igaz, hogy semmi jó nem jöhet belőlem. Tehát ők igazgatottak voltak először, és csak miután megtudták, hogy Názáretből jött, akkor visszahőköltek. És tényleg van egy rész bennünk, ami képes elhinni, hogy Isten hatalmas. Azzal nincs gond soha. Nincs gond. De amikor próbáljuk Isten nagyságát, és a mi összetörtségünket így összehozni, ugye, mert Isten találkozni akar velünk. Tehát mi nem ilyen freskókat akarunk imádni, hogy pásztor, te csak fess egy gyönyörű képet Istenről. Hagyj nézzük. Nem, ő oda bele akar lépni beléd. Beléd akar lépni, és hogyha beléd lép, akkor belelép a zédba is. Mindenedbe belép. Mindenedbe belép, mert ő egy kapcsolatot akar. És tudod, mikor, tehát, igen, Isten nagy, tudom, és aztán én még összetört, és ezért van az sokszor, hogy eltoljuk magunktól Jézust. És nem azért, mert Isten nem hatalmas, csak nem tudjuk elhinni, hogy belőlünk származhat bármi jó is. Mert annyi mindent nem tudok, annyi mindent nem kellett volna megtegyek, annyi mindent nem szabadott volna tennem, és most itt vagyok egy csapdában, a Názáret csapdájában. Nem Jézus a nagy kérdőjel számomra, hanem én. Na és ezért van az, hogy sokan nem bírnak hallani másról, csak arról, hogy Isten milyen nagy. És azt mondják, hogy csak az a jó üzenet, ahol csak Isten. Nem kell ember, nem kell, csak Isten. Hát ez pont azért van, mert csapdában van. Názáret csapdában. Tehát engem ne keverj bele, mert akkor negatívvá válik az üzenet. Jaj, ne. És ezért nem érdekel. És ezért akarok prédikálni ezekről a dolgokról, mert eljövünk gyülekezetbe, néztek engem, vagy monitort, bármit, és szép, steril módon megyünk Istenhez. Megvannak a dalok, össze van rakva az Isten tisztelet, énekelünk pár dalt, imádkozunk, meghallgatjuk a pásztort, és simán le van korlátozva Isten az életünkben. Ezek közé, a keretek közé. Miért? Azért, mert a múltunk csapdájában vagyunk. És lehet, hogy a gyülekezeti múltunk csapdájában vagyunk. De ez is egy másik mise. Oké, tehát Názáret annyira ismeretlen és rossz hírnevű volt, hogy Nátanem megijedt, mikor meghallotta. Micsoda? Tehát mint amikor az ördög mondja a füledbe. Mi? Nem, te nem. Te bizonyságot mondani? Te? Hát azzal a szájjal szívtad lent negyed órával ezelőtt a cigarettát. Azzal a szájjal, amivel most bizonyságot akarsz tenni Istenről, éppen szentségelti a Tesco sorban, vagy mit tudom én. Tehát, hogy, vagy azt gondoltad, hogy? Hogy? És ezt mondja az ördög bennünk. Tényleg azt gondolod, hogy fel tudod nevelni azokat a gyerekeket? Hát normális példát nem is láttál. Nem láttad, milyen apának lenni, nem láttad, milyen anyának lenni. Tudod, hogy képzeled, hogy majd te jobb leszel? És az ördög mondja. Mert semmi jó nem származhat Názáretből. Erre próbál meggyőzni minket. Te nem lehetsz ez. Te nem lehetsz az. És ott volt Isten ereje, és nem fogadták el. Mindenki ott volt, ahol lennie kellett. Tökéletes volt a kép, de elutasították. Ellenálltak. Valójában nem Jézust utasították el, hanem önmagukat. Önmagukat. Tehát mikor emberek már olyan sokszor és olyan régóta mondanak valamit, és te meg elhiszed. Csak azért, mert sokszor már régóta mondják. Ja. Úgyhogy tuti, hogy nem Jézust utasították el, hanem önmagukat. És látod már az összefüggést? Tehát, hogy az Isten kép hogy alakul ki? Az Isten kép az összefüggésben azzal, hogy te hogy nézel saját magadra. Nagyon furcsa. Tehát szoros összefüggésben van, hogy te mit gondolsz magadról. Tehát ha értéktelennek gondolod magad, akkor nagyon nehéz lesz egy olyan Istent imádni, aki annyira értékesnek tartott, hogy az életét adta, érted? Hogy meghalt, érted? Úgyhogy szeretném, ha megszabadulnám ma attól a csalódástól, amit mondjuk egy elutasítás okozott. Csak szabadulj. Csak engedd el. Nem téged utasítottak el. Semmi köze hozzád. Semmi köze hozzád. Magukat utasítják el belül. Nem veled van a baj. Fél sok, oké, nem mondom azt, hogy 100%, de sok az elutasítások megtapasztalásából csak kivetítés, amikor megéled az elutasítást. Sokszor az csak egy kivetítés. Emberek körülötted, akik csalódottak, megbántottak, és te azon gondolkodsz, mi baj van velem? Mit csináltam rosszul? Miért nem értékelnek engem? Figyelj, nem téged nem értékelnek. Önmagukat. Önmagukat. Mert még nem gyógyultak meg valamiből. Lehet, hogy nem is ismerik Jézust. Ha mi ilyenekkel küzdünk, akik ismerjük Jézust, akkor akik nem ismerik Jézust, ők, tehát fogalmuk sincs az igazi szabadságra, vagy a szabadság lehetőségéről. Amikor eltolnak emberek maguktól, az sokszor nem is rólad szól. Ne legyünk ennyire énközpontúak, hogy minden sértés, vagy minden elutasítás az rólunk szól. Nem kell ennyire énközpontúnak lenni. Csak nyugi. Lépj hátra. Ne gondold, hogy téged reagálnak le. Nem, nem. Embereknek komoly sérüléseik vannak, és nem tudjuk. Komoly dolgokon mentek keresztül, komoly gondjaik vannak. Néha nem tudnak túljutni azokon, hogy mi történt velük. Amiről nekünk fogalmunk sincs. És ezért nem tudnak örülni neked. Ezért nem tudnak örülni a sikereidnek. Ezért kell az, hogy ha sikered van, akkor nem az, hogy nem örülnek, nem az, hogy semlegesek, hanem még jól le is húznak. És rádaláznak. De ez nem azért van, mert veled van a baj. És ez is szabadítani tud minket ma. Úgyhogy egy jó kérdés, hogy ennek ellenére tudod-e ezeket az embereket szeretni? Elég erős vagy-e Istenben? Elég erős a te kapcsolatod Istennel? Hogy azt mond, annak ellenére, hogy mit mondanak rólam, én tudom, hogy nem az vagyok. És csak tudd, hogy az emberek elutasítása nem tud változtatni a sorsodon, amit Isten akar tenni az életedbe. Nem tud. Jézus próféta volt, ha elfogadták, ha nem. Érted? Jézus próféta volt, ha ünnepelték, ha nem. Ő pontosan tudta, hogy kicsoda. Pontosan tudta, hogy mi az ő küldetése. Pontosan tudta, hogy honnan jön, jött, és hová fog menni? Pontosan tudta. Te tudod, hogy ki vagy? Vagy arra van szükséged, hogy mindig mások mondják meg? Akkor tudod csak aznap jól érezni magad, ha mások valami pozitívat mondtak rólad. Mert az még azt jelenti, hogy akkor te még nem tudod, hogy ki vagy. Tehát ha koldusként kell éljünk, bárhol is vagyunk, kikoldulni másoktól az értékelést, hogy érezzük fontosnak magunkat, akkor még nem ismerjük igazán magunkat. Vagy nem ismerjük magunkat úgy, ahogy Isten ismer minket. Mert ő abszolút értékesnek tart minket. Abszolút. Ez csak egy ács. Ez csak egy egyedülálló anyuka. Ez csak egy fiatal. Ez egy idős. Ja, az elvált. A názáreti. Fia, ha ismered Istent, hogy kicsoda ő, akkor rájössz, hogy nem különböző események határozzák meg azt, hogy te ki vagy. Tudod, mit javítok? Egy esemény határozza meg, hogy ki vagy. És ez a Golgotán történt. Ahol Jézus az életét adta, érted? Ahol Jézus a vérét ontotta, érted? Mekkora az árad? Annyit, amennyit valaki hajlandó fizetni, érted? És Jézus az életét adta, érted? Tehát egy értékem vagy Jézussal. Azt mondta Jézus, ő értékes nekem annyira, hogy most meghalok érte. És ez te vagy. Elfogad téged. Úgyhogy Jézus nem hagyta magát elutasítani. Figyelj, ha minket elutasítanak, akkor hajlamosak vagyunk feladni a küldetésünk. Annyira jövőn elüldött. De figyelj, bizony jöhet jó Názáretből. Kit érdekel, hogy mások mit mondanak? Igenis jöhet jó Názáretből. És figyelj, mondok még valamit. Tehát, nem kell ott ragadnod, ahol kezdted a dolgokat. Nem kell a címkédnél ragadni. Nem kell megragadni ott, aminek mások hívnak, vagy mások gondolnak téged. Ez jó? Ez jó? Van lehetőség kitörni? A mi kis falunkból? Kijöhetünk a mi kis falunkból. Nem kell ott ragadnom, ahol kezdtem. Nem kell az maradjak, aki voltam. Nem kell Názáretben ragadnom csapdában. Nem. De ez nem azt jelenti persze, hogy hazamész és elküldöd a férjed, mert az a Názáret. Vagy ott hagyod a munkádat, mert az a Názáret. Tehát nem erről beszélek, jó? Tehát nyugi. Tehát ennyire ne csavarjátok ki. Nem. Lehet Názáret nem egy hely, hanem egy nézőpont az életedben. Oké? Könnyen benne ragadunk egy nézőpontban. Amit arról gondolunk, ahol vagyunk. De tudjátok, ez a mi szemüvegünk. És tényleg Jézus megtett volna mindent, amit csak akartak. Megtetett volna. De az emberek nem akarták elfogni. És nézd csak, mit csinált. Mert lehet, hogy neked is ezt kell tenned. És lehet, hogy már régóta visszajönnek gondolatok. Újra meg újra. Nem tudod kivenni a fejedből egy bukásod, egy rossz kapcsolatod, egy bántás, valaki, aki elhagyott, valaki, aki csalódást okozott, valaki, akinek folyton bizonyítanod kell, mert mindig csak elégedetlenséget éreztél, bármilyen örömhírt elmondtál, tudod, az sosem volt jó, mert akkor miért nem csillagos ötöst kaptál. És azon jár az agyad és az életed, hogy tudnék bizonyítani neki. És egyébként ők is azon küzdenek, hogy azért elégedetlenek veled, mert ők is azon küzdenek, mert nem bírnak bizonyítani saját maguknak, mindegy. Erről már beszéltem. De ami nagyon érdekes, és ezt nem így láttam ezelőtt, és ezért bocsánatot kérek, mert én mindig, amikor ezt a részt olvastam, megálltam a 6. vers felénél. Mert azt mondja itt, hogy ugye az első fele, a 6. vers. Nagyon elcsodálkozott azon, hogy a város lakói ennyire hitetlenek. Stopp. Mindig megálltam. És tehát azt mondja, hogy elutasították azok, akiknek tisztelniük kellett volna. Ha érezted magad így, üdv a klubban. Szülőként simán meg lehet, de bármiként, bárkiként. Tehát ott van, tudod, fektetsz be emberekbe, közel állokhoz, a férjedbe, a feleségedbe, a gyerekeidbe, fektetsz beléjük, szereted őket. Pontosan ezért tudnak ők megbántani. Mert ők állnak a legközelebb hozzá. Ki az, aki a legjobban meg tud bántani? Ez aki a legközelebb áll hozzád. Nincs ahhoz hasonló, amikor azok utasítanak el, akik közel vannak hozzád. Mert ha őszinték vagyunk önmagunkkal, akkor tőlük azért egy kicsit többet várunk, és joggal többet várunk. Tehát ez normális. És ez az elutasítás könnyen megállíthatta volna Jézust. Mert ha az üzenet sorozatunk címe az lett volna, hogy a puhány Jézus, akkor lehet, hogy erre az elutasításra, amit itt megtapasztalt, a puhány Jézus azt mondta volna, hogy hát, bocsánat, elnézést, jó, hát igen, kicsit túl messzire mentem, sokat képzeltem itt az én kis falumban, Igen, igen, igazatok van, visszáveszek, elnézést, nem fog többet ilyen hülyeségeket mondani, nem próbálkozom, nem gyógyítok akkor itt senkit, jó, rendben, rendben. Visszamegyek az ácsműhelybe, csinálom tovább a dolgaimat, csak ne csúfolódjatok, léci, olyan rosszul esik ez a Mária fia, ne, ne. De Barbár Jézus nem ezt csinálja. És ez 56. vers másik felében. És tényleg, tehát annyiszor, de annyiszor félünk az elutasítástól, hogy elvétjük a következő lépésünket Jézussal. Hogy észre se vesszük, hogy Isten akar adni egy következő lépést, amikor jön az elutasítás és a csalódás. Pedig figyelj, tehát amit megértjük, hogy a legtöbb elutasítás csak egy új irányt jelent, egy új irányt mutat, akkor nem fogsz csapdába esni Názáretben. Amikor jön a csalódás, és akkor maradok Názáretben. Megkeseredve, megsértődve. Aki ezt mondja a 6. vers, nagyon elcsodálkozott azon, hogy a városlakói ennyire hitetlenek. Erre Jézus. Az elutasítás nem a vég. Mert mit tesz? Mi a következő, mit tesz? Ezt nézd. Ezután végigjárta a környék falvait. És azokban tanított. Nem adta fel. Nem megragadt, hogy jó van, az enyém, azok így visszarángattak a földre, akkor visszahúzódom, és az elutasítás lelökött a nyerekben. Nem, azt mondja, ment tovább. Csinálta tovább. Ezután végigjárta a környék falán, és azokban tanított. Sőt, mit csinált? Ezután Jézus magához hívta a 12 tanítványát. Hova? Minek? Hát, hogy átbeszéljék az egészet, ami itt történt. Mert ennek célja volt a tanítványokkal. Ugye ezt kezdtük ezzel? Mert ő a szolgálatba akarta kiküldeni őket. És ez fantasztikus, fantasztikus ez, mert azt hiszük, hogy az elutasítással vége van a dolgoknak. De ezt olvasva, már látom, hogy a legnagyobb áldások gyakran az elutasítás túláldalán jönnek. És a 7. versben azt mondja, így folytatja, és kettesével kiküldte őket. Sőt, hatalmat adott nekik a gonosz szellemek fölött. Sőt, ha tovább olvassuk, jól figyelj, utasításokat mondott, most már, hogy kiküldte őket szolgálatba. Oké, megnézték, hogy miket csinál. Aztán hazalátogattak, hogy átéljenek valamit, és utána kiküldte őket szolgálatba, úgyhogy ő már nincs ott, hanem menjetek, és utasításokat mond, hogy amikor szolgáltok, akkor ezt és ezt csináljátok. Figyelj, meghagyta, hogy a vándorbot kivételével semmit se vigyenek magukkal az útra. Se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Oké? Nincs rá szükséged. Nincs rá szükséged. Amíg nincs, arra nincs szükséged. Ez erről szól. Amíg nincs, arra nincs szükséged. Bármi, amit nem adnak meg, arra nincs szükséged. Bármi, amit nem mondanak, arra nincs szükséged. 9. vers. Csak azt a sarut és ruhát viseljétek, ami rajtatok van, és ne vigyetek tartalékot semmiben. Ezt mondta nekik. Ha bementek egy házba, maradjatok ott, amíg el nem hagyjátok a várost. Ha valahol nem fogadnak szívesen, vagy nem hallgatnak rátok, menjetek el onnan, és még a port is verjétek le a lábatokról. Ez bizonyíték lesz majd ellenük. Tehát ne maradj Názáret csapdájában. Ne pazarolj tovább napokat az életedből arra, hogy bizonyíts másoknak. Nem kell többé elnézést kérned, hogy vannak gyengébb napjaid. És időszakaid. Nem kell. Ha nem fogadnak szívesen, ha nem működik, akkor menj tovább. Hagyd el azt a helyet. Ez nem a lakcímed, vagy azon nem változtathatsz, a születési helyed, nem változtathatsz rajta. Ez csak egy nézőpont. Leporolod magad, és ezért vitte Názáretbe a tanítványokat. Ezért. Mert azt akarta megmutatni, hogy mi a teendő, ha elutasítanak. Ezért vitte haza. mielőtt kiküldte volna őket a szolgálatba, hazavitte, hogy na ezt nézzétek. A tanítványok így jöttek, na ezt nézzük, hazamegy. Jézus meg magával, na ezt nézzétek. De hogy tudta, hogy addig nem állnak készen a szolgálatra és a kiküldésre, amíg meg nem tapasztalják az első elutasításukat. Úgyhogy az út a feltámadáshoz az elutasításokkal van kikövezve. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Tényleg köszönjük neked azt, ahogy tanítasz bennünket a te igédből. Hogy tényleg megérinted a szívünket. Te a szívünkhöz szólsz, nem az elménkhez. És sokszor az elménkkel sok mindent tudunk, de a szívünkkel meg semmit. Nagyon távol van az elménktől. Nem csak 30 centire. És köszönjük azt, hogy te nem törsz össze bennünket, nem tiporsz el, nem utasítasz el, annak ellenére, hogy tudod, hogy hogy gondolkodunk a szívünkben. Hanem csak szólsz, szabadságot adsz, szabadítasz, felkarolsz, következő lépést adsz. Kegyelemről kegyelemre, kegyelemről kegyelemre. Köszönjük neki, Jézus. Ez csodálatos. Csak törj, Uram, láncokat most. Törd az elutasítás láncait most szét. Törd szét a megfelelésnek a láncait. Törd össze azokat a láncokat, amik arról óbégatnak, hogy neked itt kell maradnod ebben a helyzetben, és bizonyítanod kell. Törd szét ezeket a láncokat. Törd szét azokat a láncokat, hogy nekem valakinek lennem kell. Törd szét, Uram, azokat a láncokat is, hogy az vagyok, akinek mások mondanak. Köszönjük, hogy ezeknek véget vetettél a Golgotán. És egyszer és mindenkorra kihirdetted, hogy szabadok vagyunk. Elvetted a bűnünket. És a legértékesebbek vagyunk számodra. Köszönjük, Jézus. És ha úgy hallgatsz minket, az interneten keresztül, vagy itt, hogy még soha nem bíztad az életed őre. És úgy érzed, hogy Jézus a szívedet piszkálja valamilyen módon. Lehet, hogy ez ellenállás, azt szüli benned. Lehet, hogy összetör. Sokféle módon megjelenhet. Ez biztos, hogy azért, mert akkor megérintett. Hogy akkor kérlek, könyörgök, válaszolj neki. Nyisd meg a szíved neki. Lásd meg, hogy micsoda munkát tud benned végezni. De előtt engedd be őt az életedbe. Ez az első lépés. Mondj neki igent ma. Mondj neki, Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, értem. Szükségem van rád. Azt akarom, te legyél az én megváltom. Te legyél az életem ura és királya. Szeretnélek követni téged. Amen. Amen. Most énekeljünk egy dalt.